Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Az önkormányzatok életében nem csapódik le sehogy se, és a választásokra se fog nagyon lecsapódni. Kivétel szerintem csak a megyei jugovárosok és a főváros. Ott csapódhat le, de ez is emberfüggő. Mondjuk azt mondom neked, hogy 50 ezer fős populáció fölött pártfüggő, mert pártfüggővé tették. Ott ugye egy embert megmutatni, és azt mondani, hogy az jó polgármester jelölt lesz, meg stb. Az hónapok, erre most nincs idő. Arra pedig az sem válasz, hogy valaki jelentkezik, hogy jó lennék, aztán tele van vajja a füle, és mindenféle egyéb más körbe-körbe. Szóval az előbb-utóbb úgy is kijön, meg kiderül. Szóval ez egy veszélyes üzem ilyen szempontból ezt csinálni. Én azt gondolom, hogy a Magyar Péter féle párt az elsődlegesen az európai parlamenti választásokra gyúr, aztán mellette még ott esetleg az önkormányzatoknál lesz olyan, viszont a kisebb településen ott abszolút emberre szavaznak. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy egy 500 lelkes településen Kovács Géza azt mondja, hogy eddig nem voltam pártag, de én szimpatizálok Magyar Péterrel, és akkor jön az ő színeibe indulok, akkor is megválasztják. Azért azt tudni kell, hogy azért ez nagyon megrázta a fát, azért lemondott egy köztársasági elnök, lemondott egy igazságügyminiszter, elment, stb. Azért ezek nem azok a fajsúlyú kérdések, ami nem érdekelni az embereket, igenis érdekli őket. Beszélnek róla, és szerintem megjelent egy harmadik.
A kisfal, akik lenyúlva.
Igen. Annak ellenére, hogy például azért a média tekintetében én is kíváncsi voltam a Magyar Péternek például a legutóbbi összejövetelére, ami itt volt, nem tudom, valami szombaton volt a fővárosban. És egyszerűen nem láttam egyetlen egy tévécsatornán sem. A Facebookon lehetett megtalálni például ennek a közvetítését, és ennek ellenére lejut mindenhova. Tehát az internet azért kezdtem mondani, hogy mindenhol lejut, a netet nem tudja senki, nem tudja befolyásolni, nem tud vele mit csinálni. Lejut és már nem van. Tehát ez a harmadik oldali rész, ez nem van, és szerintem a választásokon biztos, hogy tényező is lesz.
Köszönöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok. Mai vendégünk Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Üdvözöllek a stúdióban.
Szavasz. Jó napot kívánok mindenkinek.
Ismét arra kérném önöket, hogy ha még nem tették, akkor regisztráljanak a 24.hu felületén. Ami pedig a mai beszélgetésünk témáját illeti, hát nyilván önkormányzatiságról fogunk beszélni, és így szűk két hónappal az önkormányzati választás előtt engem azért foglalkoztat az a kérdés, hogy igazából az én szempontomból, az én szemszögemből mi tétje van még ennek? Arra gondolok, hogy nyilván van egy politikai versengés. De ezen túl, hogyha a lecsupaszított közügyek felül nézem a mai magyar önkormányzatiságot, hogy mi az a jogkör, ami megmaradt még a településeknél, kerületeknél, fővárosnál, hogy mennyit roncsolt a központosítás, a jogkörök elvétele, az autonómián, a helyi autonómián, akkor azt hiszem, hogy jogos a kérdés, hogy nekem, mint egy adott közösség tagjának, miért kéne, hogy fontos legyen ez a választás?
Nagyon jó kérdés, mert szoktam mondani, mind a gazdasági életek is egyszer fenn, egyszer lent. Ez az önkormányzatiság is ilyen, hogy egyszer fenn, egyszer lent, de ettől függetlenül én azt gondolom róla, hogy mindenképpen önrendelkezésnek lenni kell nagyon sok mindenben. Az egy dolog, hogy elvették, az más kérdés, hogy ettől függetlenül azért a helyi önkormányzatoknak azért, ha hatalma vagy éppen jogalkotási lehetősége nincs is, de azért az, hogy ott van és megszólal és csinálja és teszi a dolgát, ez rettentően befolyásolja a mindennapi életeteket már mind, akik egy településen laknak. Nem mindent sikerült központosítani, hogy lesz-e még központosítás, azt szerintem a választások után meglátjuk. Attól függ, hogy
számolok
fog kijönni.
Ezzel a lehetőséggel?
Én számolok ezzel a lehetőséggel, igen.
Két-három területeket érintő?
Legfőképpen gazdasági területeket fog érinteni, hogyha érint, ez a gyerekétkeztetést érinteni fogja szerintem, meg esetleg még a vodát, bölcsét is érinteni fog, amiben igazából az állam valamilyen módon pénzt tesz bele, Az összes többével nagyon nem tud mit csinálni, tehát ugyanúgy közteteket le kell nyírni, tehát egy település üzemeltetésnek lenni kell, temetkezés is megoldás, azt sem lehet központilag csinálni a temetkezést ilyen szempontból. És hát van még egy pár ilyen terület, ami nálunk marad utána, annak ellenére, hogy ha 20 kötelező feladatból, hogyha elkezdem visszafele hozni az elmúlt évét, hiszen 2011-ben ez megváltozott. Hogy abból a 20-21-ből megnézem, akkor körülbelül most már csak a fele van meg. Úgyhogy, de ettől függetlenül az embereknek a mindennapjaihoz kellnek az önkormányzatok, és ha nem is ők szervezik meg ezt a feltellátást, de feltellátásra van ráhatásuk, akármennyire központ is. Ezért muszáj, hogy fönnmaradjon, és muszáj, hogy ott legyen, mert ha senki nem fogja azt mondani, hogy ez nem jó, vagy nem tud ellene bármilyen módon felszólalni, hogy a hulladékkal mi van, vagy éppen a víz, ivóvíz, szennyvíz rendszerekkel mi van, akkor ott vége van szerintem a világnak, akkor azt másképp hívjuk.
Ez maradt a magyar önkormányzatoknak, hogy a lakosság szócsöveként tulajdonképpen reklamáljon a központban, az államnál, hogy azok a közfeladatok, amiket korábban a települések láttak el, azt most milyen minőségben végzi el az állam?
Nagyjából igen, és még rosszabbat mondok ennél, lehet, hogy éppen a koncesszornál fog kiabálni, aki megnyerte mondjuk 35 évre ennek a tevékenységnek a végzését, de én azt gondolom, hogy ez egy átmeneti állapot a 90-es évben, amikor mindent az önkormányzatok csináltak, az sem volt jó, hiszen nem volt hozzá elég forrás, tudás, tapasztalat. Mire lehet hozzá tudás, tapasztalat, addigra megint nem volt elég forrás, akkor most akkor azt most drasztikusan elvették. Persze ennek van a hatalom technikai elmélete is, azért azt nem szabad kihagyni ebből a kérdéskörből, de a vége úgyis az lesz, hogy a kettő rendszernek együtt kell majd mozogni, állam és önkormányzatok, be fog ez majd állni, azt gondolom szépen. Most éppen mi a rosszabbik oldalon ülünk, tehát azon az oldalon, ahol tőlünk rengeteg feladatot elvettek, és megértem én a pénzügyi részt, meg a különbségeket, meg mindent megértek, de azért már szeretnénk látni egy visszamérést is, hogy azért most már elvettük 10 éve, hogy akkor most az mennyibe kerül, és hogy néz ki. Nekem, mint adófizetőnek nem mindegy ilyen szempontból, maga az ellátás szervezés és semmi egyéb más. Nem akarom itt megtámadni annyira a klikket, meg az egyéb más rendszereket, de ezek minden nagy pénzből ének, és a helyi innováció és hatékonyság az ki van belőle rakva. Innétől kezdve nem is tud úgy működni, mindenhogyan az önkormányzatok kezébe volt, és ez egy nagy figyelemfelhívás mindenkinek, hogyha valaki ilyet akar csinálni.
Hát egyelőre inkább lebeszélsz engem arról, mint sem, hogy rábeszélnél, hogy aktívan vegyek részt a választáson. Ugye említetted, hogy további központosításokkal számolsz a választásokat követően. Tehát azért kéne nekem elmennem szavaznom, hogy az önkormányzati épületben dolgozók béréről dönthessenek? Nem. Az önkormányzatban? Ez lenne a kiteljesedés az autonómiának?
Nem. Hát azért akkor vegyük meg kicsit, neked mi érdemes elmenni szavazni. Egyrészt annak civil szervezetek, sportegyesetek, van egy csomó olyan létesítmény, amit mi üzemeltetünk, könyvtárak, műfázak, közösségi részek, parkok, játszóterek, és minden olyan, ami a mindennapokat egy kicsit neked meghatározza, vagy a családnak meghatározza az életbeni részét. És hát ezen kívül rengeteg vagyoneme van az önkormányzati szektornak, ezeket kezelni kell, közös ingatlanaink vannak, amit nem mindegy, hogy ki kezel egy adott településen. Tehát ezek mind fontos dolgok, úgyhogy ezért érdemes elmenni, azért mégiscsak választani.
Nyilván el fogok a nap végén menni szavazni, ez nem kérdés, csak azért egyre több a dilemma a döntést meghozatalát illetően. Te ugye TAP települést vezeted méghozzá fideszes színekben. Ezeket a véleményeket szoktad akár a tőoszon keresztül, akár saját személyed által közvetíteni a Fidesz vagy a kormány központjába? Jelzett feléjük, hogy az irány az nagyon eltér attól, mint amit 34 évvel ezelőtt az önkormányzatiság visszaállításakor elképzelt Magyarország.
És ráadásul jó pár ott is voltak, és meg is szavazták. És nem csak megszavazták, hanem élharcosai voltak neki, hogy az úgy működjön. Úgyhogy igen, jelzem. Nem csak én jelzem, nagyon sok fideszes jelzi, de ettől függetlenül nekem van egy különleges jogköröm ilyen szempontból. mind a szövetségnek az elnöke, és van egy elnökségünk, most is lesz küldött gyűlésünk április 30-án, ott is meg vannak fogalmazva olyan dolgok benne, a elvárások és közvetítések a kormányzat fele, amit minden miniszternek és az államfőnek is meg szoktunk küldeni, minden évben megtesszük ezt. Én azért szoktam beszélni nagyon sok mindenről, és hát lehet, hogy egy-két pártársam ezért engem nem nagyon szeret, mert azt mondják, hogy ez kibeszélős, hogy bármegyéb más, de ez nem így van, én nem így látom. Én úgy gondolom erről, hogy az állami feladat is hatalom megosztás tekintetében az önkormányzatoknak más szerepet kell szánni, mint ami most jelen pillanatban számva lett. De ez engem csak abban érint, vagy érdekel, hogy mint adófizető, hogy mennyi adót kell fizetni. Én mindig innen vezetek le mindent. Nekem sok adót kell fizetnem, akkor valami nagy baj van, mert vagyon nagyon nagy a puffer, tehát nagyon sok pénzt kell eltartani állami szinten, az nem jó, vagy rosszul van szabályozva. És én azt látom, hogy amit mi esetleg önkormányzatok helyben jobban meg tudunk csinálni, mert közelebb van hozzánk, jobban ott van, még az első pár évben érdeklődve figyeltem, hogy mi lesz mondjuk a klikkből. Annak ellenére, hogy akkor is azt mondtuk, hogy nem a klikket kellett volna államosítani, hanem az egészségügyet kellett volna államosítani, mert arra nincs ráhatásunk nekünk önkormányzatoknak. Én nem tudok felülvizsgálni egy orvost ilyen szempontból, hogy jó döntéseket hozott el. Az is egy igazából egy ingatlan üzemeltetés és egy rendes funkcióknak van a ellenőrzése folyamatosan, és mégis az iskolák államosítására került, viszont van 2700 épület vagy 3000, ezeknek az üzemeltetése, kezelése most mennyibe kerül, és mennyibe került mondjuk 10 évvel ezelőtt, és ezt lehet arányosítani is közben. Tehát ezeket mind megmutatjuk, elmondjuk, hogy nekem nem mindegy, hogy mennyi, és látszik is, hogy azért az államháztartás ez miatt aztán recseg ropog rendesen, mert ugye évről évre mindig deficites. Tehát én nem is emlékszem arra, hogy 30 év alatt szuperficites költségvetése lett volna Magyarországnak. Nem volt sose, viszont a probléma, amit én látok, az, hogy most már egyszerűen beállandósul ez a 4-6% közötti hiánynak a nagysága, és ez a nagy pufferből adó.
Amit néha sikerült elérni, hogy az elsődleges egyenleg az közelítsen a nullához, de a kamatkiadások miatt a végső egyenleg tényleg rendre deficitbe fordítja a mindenkori költségvetést. Említetted, hogy egy listával készültök, észrevételekkel, hogy az önkormányzati rendszer, a TÖOSZ tagönkormányzatai hogyan látják a működési feltételeiket, és hogy mind kéne javítani. Mi áll az első helyen ezen a listán?
Hát a legelső helyen az, hogy a feladatfinanszírozás az nem feladatfinanszírozás. Kimondva. Tehát ugye, amikor megalkottuk közösen, akkor annak az volt az értelme, hogy minden évben felülvizsgáljuk, és megnézzük az inflációs nyomásokat, az abban a szektorban lévő jövedelemkérdéseket, és minden egyebet. Ez ma már odaig jutott, hogy ez ugyanolyan szám a pénzügyminisztériumban, mint bármi más. Hogyha eddig volt 101, akkor jövőre adok rá 101-et, vagy 98-at, és kész. De hát ez nem így működik. Tehát amikor ki kell menni, és le kell nyírni egy hektár zöld területet, az nem 26.000 forint hektáronként, hanem lehet, hogy 68.000 forint hektáronként.
Tehát a költségek alakulását nem követik.
A valós költségek alakulását nem követi egyáltalán ezek a számok, és ez most már mindenkire ráég. Hiszen azért ég rá, mert ugye eddig átlagosan ebből a picik kapták ezt az általános támogatást, 5-6 millió forintot kaptak a picik, a nagyoboknál meg ott volt az adó. És ugye ebből adódóan még ugye, hogy el tudtak lavírozgatni, de most már ez sincs.
Itt most rögtön be kell szúrnom egy kérdés, mert elég aktuális, ugye pont a beszélgetésünk rögzítése napján jelent meg az a sajtóhír, hogy idén 310 milliárd forintot vonnak el az úgynevezett tehetősebb önkormányzatoktól szolidaritási hozzájárulás címén, amit a törvény szerint visszaosztanak a rászoruló önkormányzatok között, bár ennek a tényleges lefolyását senki nem tudja nyomon követni, mert nincs olyan kimutatás, ami alapján ezt be lehetne azonosítani. A TÖOSZ-nak számos kis önkormányzat is a tagja, ti ott látjátok, észlejtek, hogy ez a pénz ott landol, ahova ez rendelve lett?
Nem, hát nincs ilyen. Hát évek kezelőtt sem volt ilyen. Ez most nem tudom, miért lett annyira hirtelen érdekes. Valószínűleg azért, mert Budapestről kijött az állami számvevőszéknek a jelentése, vagy nem tudom miért. De én már 2 évvel ezelőtt is elmondtam, meg 3 évvel ezelőtt is elmondtam, hogy ez a szolidaritási adó, ez a magyar állammal való szolidaritást jelenti, nem az önkormányzatokkal, mert ugye mi történik, én befizetem, ő pedig ezt a pénzt odaadja a kötelező feladatok ellátására a többi önkormányzatnak. Az ő egyenlege javul csak ezzel, hogy nem kell annyi állami pénzt beletenni, vagy adófizetői pénzt beletenni az önkormányzatok finanszírozásába.
De ténylegesen megtörténik ez az átcsatornázás, hogy ennek a pénznek egy része vagy egésze a nagy államháztartáson belül nyelődik el?
Elnyelődik az egész az államháztartáson belül, és abból jön visszafele. Tehát ezt úgy tudom neked lefordítani, hogy 300 milliárdot befizetünk, ez bemegy az államnak a nagy számlájára, viszont ő meg havonta adja finanszírozást az önkormányzati szektornak a feladatellátás tekintetében, ebből fizetget, ebből is
másképp fizetgeti. Tesz, az adófizető önkormányzatok és azok, akik ebből részesülnek, a kettő egyenlege végül nullán lesz?
Ja, nem.
Ilyen értelemben?
Nem lesz nullán. Inkább az ő finanszírozási költségeit csökkenti, ami azt jelenti, hogy most ugye 3,5 milliárd durván a működési kiadása az önkormányzati szektornak, abból jelen pillanatban 700 milliárd forintot ad a központi költségvetés, a többi 2800 milliárd forintot azt adóbevételek, saját tevékenységbevételek, és minden más hozza össze.
Ha még egy módon megpróbálom föltenni a kérdést. Adott, most mondok egy számot, 1000 önkormányzat, mint adóbefizető szolidatási hozzájárulás befizeti ezt a 310 milliárdot a központi költségvetésbe, ahol az a döntés születik, hogy ezt a pénzt elvileg tovább kéne utalni a kis önkormányzatokhoz. Ez az átutalás, ez egy az egyben megtörténik, mind a 310 milliárd forint megjelenik a kevésbé tehetős önkormányzatok költségvetésében?
Megjelenik. Persze, hogy megjelenik, de még egyszer mondom, annyival kevesebbet kell adni, mert igazából, amikor a feladatot máskorban közelítsük meg, jó? Én megrendelek egy feladatot tőle, gyerekétkeztetés. És mindenkinek lefizetem azt a pénzt, amit kell. Ezt egy költségvetési részből teszem. Azt, hogy a bevételi részt honnit szedem össze, az enyém. Befizettek 310 milliárdot meg az adófizetők befizetnek ennyit, és én abból fogom ezt kifizetni. Tehát de azt mindenkinek
kormány a saját kasszáját elmentesíti.
Így van, ez a kormány, így van.
Ez a végső állításunk. Összefoglalóan ki lehet azt jelenteni, hogy létezik még helyi autonómia Magyarországon?
Létezik még. Vannak még olyan részek, amiket mi szabályozunk, és mi csinálunk helyi rendeletbe. Tehát valamilyen pici helyi autonómiánk azért.
Töredék azért autonómia?
Töredék van ahhoz képest, ami volt 90 évi 65-ös törvény alapján, igen. Töredéke.
Azzal kezdtem, hogy nekem milyen dilemmáim vannak ugye azzal kapcsolatban, hogy mit értje van még az önkormányzati választásnak. De érdemesebb ezt egy kicsit tágabb spektrumban megvizsgálni. Hogy látjátok ti ott helyben, hogy a helyi lakosság mennyire igényli még azt, hogy akár a képviselők útján, akár személyes részvétellel, de hogy részt vállaljanak a helyi közösség ügyeiben, a település feladatainak ellátásában. Mennyire nyitottak még arra az emberek, hogy aktív civilként vegyenek részt a falvak, a kisvárosok életében, vagy elkezdett eltolódni egy ilyen apolitikusságba a közhangulat, ami abban is megnyilvánulhat, hogy egyszerűen kivonják magukat a közösségi munkából.
Én két részre szedném ezt. Az egyik az, hogy akkor jönnek be, hogyha őket valamilyen trauma éri. Legyen az előttük éppen valami történt az árokkal, vagy éppen az egészségügyben, vagy valami más, akkor megtalálja az önkormányzatot, az a személyes része. Nagyon kevés van olyan, amelyik civil része van, és ő föl akar vállalni bizonyos dolgokat, hogy szervezzünk közösen.
Kevesebb, mint korábban volt?
Kevesebb, jelentősen kevesebb, mint korábban volt. Akik kimondottan azért, hogy mégiscsak a közért tegyünk valamit ilyen szempontból is, vagy van neki elképzelése, mint civil szervezet, ez az amaz, kevesebb van. Igen, kevesebb az emberek általában akkor, még egyszer mondom, akkor jönnek, hogyha ők personálisan valamilyen módon problémáik van, de másért már nem állnak ki egy darabot se, tehát ott már akkor elmegy jobbra-balra, nem foglalkozik vele, de ő neki valami baj van, akkor jön.
Van nek a kérdésnek még egy leágazása, ez pedig az, hogy mennyire vonzó még a helyi képviselőtestületi tagság pusztán megélhetésből indul, aki indul, vagy vállalja megmérettetést a választáson, vagy van még valami etosz mögötte, valami tenni akarás, valami civil kurázsi, hogy a közösségért a lehető legtöbbet tudja tenni valaki. A motivációkra vagyok kíváncsi, hogy ebben is látsz-e változást az elmúlt 20 évben.
Annyira változást nem látok benne, mert akik tényleg, inkább azt mondom, hogy egyre kevesebben vállalják föl, akik felvállalják, azok tényleg a közösségére akarnak tenni. A fiatalokkal azt látom, hogy nem nagyon akarnak bekapcsolódni ebbe a munkába. Nagyon kevés fiatal tudunk megszólítani, hogy képviselőnek induljon el, jöjjön el, üljön be egy testületre, nézze meg, hogy mi folyik, mi történik, hogyan és miképp.
Mi a mondásuk erre?
Hát el van foglalva, több munkahelye van, ő nem ér rá, érne, foglalkozni, nem is érdekli. Tehát hogy általában ezek a mondások jönnek vissza, meg hogy a köz az már annyira nem, tehát hogy az nem érdekes ilyen szempontból, mert úgyis mindent meghatároznak jogszabályok alapján. Te nagyon nem tudsz el nem itt tenni, nem fogsz tudni vele mit kezdeni. Egy dolgot van végre, hogy a fiatalok bábszínháznak tekintik, igen, ezt a részizenező rendelkezésben egyre kevesebb dolog van valóban, és inkább a testeteknél van egy kicsi elkeseredettség, amikor ahol tényleg nincsenek adóbevételek, és tényleg nincs semmi, ott igazából a kötelezőkről döntenek, és nagyon kevés az a rész, ami marad neki önállóan. Viszont érdekes módon ők az aktívabbak, mert ők vannak a tápláléklánc legalján ilyen szempontból, hogyha szabad ilyen csúnyát mondanom. Tehát ők, akik a saját maguk hajánál fogva próbálják kihúzni magukat, és ők igazából aktívak. Ez a képviselőség, ez nem megélhetés, ez 3000 településen nem megélhetés. Amikor azt mondom, hogy havonta kapnak érte 10 000 forintot, hogy csak a költségek legyenek fedve, az nulla, most ha valaki belegondol. Az valamit kell csináljon. Az a 300 településen, akkor is csak a nagyvárosokban valamilyen szinten megélhetés. Tehát én a fővároson kívül nagyon kevés helyet tudok, ahol mondjuk havi 100-150 000 forintot fizetnek egy képviselőnek. Ez az önkormányzat a 90%-ában nem jellemző. Nincs.
Ha beszélünk még arról, hogy hogyan lehet manapság megélni a magyar falvakban, milyen kilátások, milyen kitörési pontok vannak a települések számára, de előtte kicsit beszéljünk Magyar Péterről, nem azért, mert most már minden műsor, minden beszélgetés meghatározó témájává vált Magyar Péter politikai megjelenése, hanem azért, mert bár korábban még mást mondott ezzel kapcsolatban, de kinyitotta azt a topikot is, hogy az általa szervezett mozgalom és párt valamilyen módon, de az önkormányzati választásokon is meg akarja magát mérettetni. Első körben jelentkezőket várnak, akik képviselhetik Magyar Péter pártját majd ezen a választáson. Tehát úgy néz ki, hogy civileket akarnak első körben megszólítani, de feltételezhető, hogy már aktív önkormányzati képviselő iránt is nyitott ez a mozgalom. Arra akarok végül is kiukadni, hogy ti a TEOSZ tagönkormányzatai körében tudtok-e erről, hallottatok-e arról, hogy volt konkrét megkeresés Magyar Péter részéről, és egyáltalán ez az egész Magyar Péter jelenség a magyar falvakban, mert erről azért nincs információnk, azt láttuk, hogy a fővárosban mennyire tudta mozgósítani az embereket, de hogy a magyar falvakban hogyan csapódik le ez az egyelőre 2 hónapos történet.
Hát az önkormányzatok életében nem csapódik le sehogy se, és a választásokra se fog nagyon lecsapódni. Kivétel szerintem csak a megyeugó városok és a főváros. Ott csapódhat le, de ez is emberfüggő. Mondjuk azt mondom neked, hogy 50 000 fős populáció fölött pártfüggő, mert pártfüggővé tették. Ott ugye egy embert megmutatni, és azt mondani, hogy ez jó polgármester, jelölt lesz, meg stb. Ez hónapok, erre most nincs idő. Arra pedig az sem válasz, hogy valaki jelentkezik, hogy jó lennék, aztán tele van vajja a füle, és mindenféle egyéb más körbe-körbe. Szóval az előbb-utóbb úgyis kijön, meg kiderül. Szóval ez egy veszélyes üzem ilyen szempontból ezt csinálni. Én azt gondolom, hogy a Magyar Péter féle párt az elsődlegesen az európai parlamenti választásokra. Jó, aztán mellette még ott esetleg az önkormányzatoknál lesz olyan, viszont a kisebb településen ott abszolút emberre szavaznak. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy egy 500 lelkes településen Kovács Géza, ő azt mondja, hogy eddig nem voltam pártag, de én szimpatizálok Magyar Péterrel, és akkor jön az ő színeibe. Indulok, akkor is megválasztják a polgármesternek. Úgyhogy ez most egy ilyen műfaj lesz, de nagyon...
Azért választják, mert ő Kovács Péter.
Azért választják, mert Kovács Péter is volt mindig. Azért, mert Kovács Péter is volt mindig. Tehát, hogy azért fogják megválasztani. Tehát mondom, 50 000 fő alatt ott az emberek ismernek szinte mindenkit. Úgyhogy nagyjából 100-150 település lesz az, ahol kimondottan párt emberekre, és azért van az a kérdéskör, hogy lehet, hogy valaki nagyon alkalmas, de nem biztos, hogy jó színekbe indul, az onnétől kezdve el fogja veszteni a választást, mert nem ismerik sem a hátterét, semmit nem ismernek róla, az ég adta a világon. még ezt 50 ezer fő alatt mindenkit ismernek.
És egyébként szolgáltat beszéltél már az utcákon, kocsmákban, gyülekezési pontokon, Magyar Péter?
Igen, igen, szolgáltat. Azért azt tudni kell, hogy azért ez nagyon megrázta a fát, azért lemondott egy köztársasági elnök, lemondott egy igazságügyminiszter, elment, stb. Azért ezek nem azok a fajsúlyú kérdések, ami nem érdekelni az embereket, igenis érdekli őket. Beszélnek róla, és szerintem megjelent egy harmadik.
A kisfalvak, akik lenyúlva
Igen. Annak ellenére, hogy például azért a média tekintetében én is kíváncsi voltam a Magyar Péternek például a legutóbbi összejövetelére, ami itt volt, nem tudom, valami szombaton volt a fővárosban, és egyszerűen nem láttam egyetlen egy tévécsatornán sem. A Facebookon lehetett megtalálni például ennek a közvetítését, és ennek ellenére lejut mindenhova. Tehát az internet azért kezdtem mondani, hogy mindenhol lejut, a netet nem tudja senki, nem tudja befolyásolni, nem tud vele mit csinálni, lejut és már nem van. Tehát ez a harmadik oldali rész, ez nem van, és szerintem a választásokon biztos, hogy tényező is lesz. Nem azt mondom, hogy 30-40%-os, de hogy 10%-os tényező lesz, abban én biztos vagyok az EP parlamenten is, és a talán még a fővárosban, hogyha olyan, vagy éppen kerületekben, ahol tényleg a 100 000 ember megy el szavazni, abból elmegy 65 000, nem tudja, hogy ki az a Kovács Géza. Tehát, hogy nem tudja. Őneki csak az lesz a kérdés, hogy szeretem-e a Fideszt, igen vagy nem, vagy szeretem-e a másik formációt, igen vagy nem.
Mondtál egy érdekeset, sokat mondtál, de most egyet fogok kiemelni, hogy van ez a képzet Budapesten, meg a nagyvárosokban, hogy a legkisebb települések lakóihoz csak és kizárólag a kormánymédia jut le. Az, hogy az internet már mindenki számára hozzáférhető információ áradattal bír, az nem tudja ezt az egyoldalú információs nyomást kiegyensúlyozni. Ezzel arra utal mindenki, aki ezt gondolja, hogy nem igazán használják az internetet a vidéken, a kisfalvakban élők. De mint hogyha te arra utaltál volna, hogy ez nincs így.
Nincs. Hát,
hogy ugyanúgy tájékozódnak az internetes platformokról is, mint.
Ez így van. Tehát a mobil internet világában igen. Tehát, hogy meg hát ugye nem akarok céget reklámozni, tehát, hogy van bőven, és mindenhol ott van. És a nagymamák megtanulják az internet használatát, és elolvassák a híreket. És ugye a gyakorlatukból, meg az élettapasztalatukból sokat mondanak, és a fiatalok pedig igazából mindig mondják a nagyszülőknek, hogy mi van. Tehát igenis politizálnak az emberek vidéken, csak nem nagyon foglalkoznak akkor, amikor szerintük nincs nagy mozgási lehetőség, vagy nincs nagy változtatási lehetőség. A vidéki ember ilyenkor nem szól egy szót sem, megy tovább, teszi a dolgát, aztán kész, ennyi. Ha van valami, akkor az mindjárt beszédtéma lesz.
Világos, akkor kanyarodjunk vissza az önkormányzati rendszer pénzügyeihez. A kormány elkészítette a friss túlzott deficit eljáráshoz kapcsolódó friss jelentését, amiben azt jelezte, hogy 2024-ben 108 milliárd forintos hiánnyal zárhat az önkormányzati alrendszer. Ha visszanézzük a korábbi éveket, akkor azt fogjuk látni, hogy rendre a választási években ugrik meg ugye a hiány a településeken. A két választás közti időszakban ilyen 10-20 milliárdos vagy pluszban, vagy hiányban, vagy negatív egyenleggel zárnak az önkormányzatok, de tipikusan a választási években ugrik meg a hiány. Nyilván ezt mindenki összeköti azzal, hogy a választásra készülve minden beruházást vagy elindítanak, vagy lezárnak, átadnak, költségeket el kell számolni, és ez nyomja meg a pénzügyi mérleget. Ami engem kicsit meglep az, hogy 2024-ben hogy tud összejönni ekkora hiány úgy, hogy 2020 óta az egyik gödörből esünk a másikba. Előbb jött a COVID, ami nagyjából lehetetlenné tette az, hogy bármilyen fejlesztés, beruházás kivitelezése meg tudjon történni, majd rögtön utána jött egy gazdasági válság egy rekordinflációval, miközben pont arról beszélünk most is, hogy egy csomó jogkört és ezzel együtt pénzt is elvettek azoktól a településektől, akik igazából beruházási kapacitással rendelkeznek, hogy tudunk ezek után, milyen forrásokból tudnak egyáltalán gazdálkodni a települések, hogy 108 milliárdos hiányt érjenek el.
Te csak az összképet lápod, amit kiad a PM, és ezt lehet látni, hogy 3200 önkormányzat így néz ki. De ha elkezdünk belül kotorni és lebontani, akkor azt látod, hogy hogy nagyságrendileg az önkormányzatok két év vezetően 1000 milliárd forintnyi bankbetéttel rendelkeztek. Na jó, de ez nem 3200 önkormányzat, ez jó, hogyha 200 ebből. És amikor a magas inflációt is mondod, akkor majd kérdezd meg egyszer, hogy például a pesti kerületekben mennyi pénz volt államkötvényben, és mondjuk hány milliárd forintot szedett össze mondjuk X kerület kamatként, az államkötvény kamataként. Tehát, hogy van egy bizonyos rész, ahol nagyon sok pénz van, ugye kormányfő is gondolom én ezen morfondírozik, hogy hogy van ott annyi pénz, tehát akkor miért nem vonjuk be ezt? Azért a csatornázzuk be ezeket a pénzeket a mi hiányunknak mondjuk egy picit a rendezésére, vagy egyéb más. Hitelállománya az összesen 300 milliárd forint az önkormányzatoknak. Az kormányengedélyhez kötött, akár hitel, garancia, bármi egyéb, a folyószámla hitel nem, de az éven belüli. És egy dolog, ami még nem kötött, az az EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházási hitelnek a kérdésköre, az még nem annyira kötött, de azt is előzetesen ki kell kérni a kormány véleményt és engedélyét. Tehát kvázi a bankbetétekkel van itt a kérdéskör, hogy ilyenkor azok az önkormányzatok elkezdenek költeni sokkal jobban, ahol van tartalék, és akkor elmennek a nem beruházás, hanem a felújítás irányába. Ha megnézed a mérleket, hogy mennyi a felújítás-beruházás közötti különbség, akkor jelentős, és ebből az jön ki, hogy akkor felújítottuk a járdát. Ilyenkor megy a járda felújítási biznisz, meg megy az utaknak állapotának a felújítása, meg minden ilyesmi, ahol van pénz. Így kijön az a, hogy most elkötöttünk 100 milliárdot, 1000 milliárdos betétből, de ezt elkötöttem, mondom, 50 vagy 60 település. Uh-huh. Többi helyen nincs ilyen. A nagy része az csak pályáti beruházásokból él. Ez kettő forrás tömeg. Az egyik az EU-s, ami ugye 2 vagy 3 éve áll. Az előző ciklust elköltöttük, most van annak a záró elszámolása, ugye 24, ugye 22, vagy 23 december 31-ig befogadott számlákat lehetett meg kifizetni, az előző rékezés vége. Ugye a következő még nem nyílott meg, csak saját teljesítésre, amit a kormány felvállalt, hogy kiírta mondjuk a top
előfinanszírozása,
így van, a top pluszokat. Ez nagyjából, de ez is, azt is látni kell, hogy ez azonnal nem nyomja a költségvetést, mert mire ebből kapavágás lesz, meg pénzt kell kifizetni, ez még 2 év legalább.
Tehát ez azt jelenti, hogy annál a 300, körülbelül 300 önkormányzatnál, amelyiknek volt pénzügyi megtakarítása, és viszonylag jó kamatot is kapott a magas infláció miatt, ott önerőből tudtak valamennyi így beruházást, így felújítást, fejlesztést finanszírozni, a többi önkormányzat pedig pláne sőt uniós források hiányában ölbetett karral várja így a van. Jobb idők eljövetelét?
Így van. Hát ugye a másik rész az a Magyar Falu Program, az éves szinten attól függ, hogy a kormány mennyit tud beletenni, de ez a 40 és 70 milliárd forint között van évente. Volt olyan választási év, amikor ez 200 milliárd forint is volt. Most nincs annyi értelemszerűen, de most is egy 40-50 milliárd van. Ebből a kis települések, az 5000 fő alattiak tudnak beruházni egy kicsit, egy-két dologra. Ezek eldőltek, most is mennek már. Az uniósok azok meg az a helyzet, hogy ott az egy nagyon leszabályozott, nagyon bürokratikus eljárásrend alapján megy, N+2 év alatt kell megcsinálni, és csak jelzem el, hogy kb. 2 év az előkészítés. Tehát amikor valamikor kihirdetnek valakit nyertesnek, akkor onnétől kezdve még az engedélyes tervek elkészülnek. Akkor még utána közbeszakértő kiválasztása, és akkor elmegy még egy olyan eljárásrenddel, ahol még megnézi ezt a közbeszerzési főigazgatóság, és megnézi a kincstár, az még 3 hónap, utána ki lehet írni a közbeszerzést, az még 4 hónap, utána mire győztes lehet hirdetni, az még 1 hónap, tehát hogy ezeket valaki összeadogatja, ott jár, hogy 20-22 hónap eltelt úgy, hogy egy kapavágás nem volt, és nyertes támogatása van valakinek.
Akkor azt mondhatjuk képletesen, hogy az ország ketté szakadt, az egyik felében zajlik valamilyen megújítás, a korszerűsítés az infrastruktúrának, a másikban pedig nem?
Igen, ezt ki lehet mondani, hogy ez így van pontosan, hogy ez teljesen ketté szakadt, ahol van pénz, ott zajlik, ahol nincs. És ráadásul rengeteg egyedi kormánydöntés van, mindahogyan. Gondolom, aki nézted az árszámadásokat és a mérlegeket, akkor láttad azt, hogy van az, hogy eltervezünk valamit, és akkor 10%-kal több pénzt fognak rákölteni még pluszba. De mondok ennél durvábbat is, hogyha megnézem a 22-es zárszámadást, még azt látom a 23-as, majd most októberben fogom látni én is, hogy 22-ben például a kormányzat mennyivel költött többet, ugye az egyéb bevételeiből, meg az összes többiből, a költséget is 25-30%-át tudta önállóan elkölteni, mert annyi vétbe pluszba ebből kapott az önkormányzati szektor is, nem kimondva, az egyedi beruházásaihoz, az egyedi dolgokhoz, gondoljuk bele mondjuk a Debrecen, példában mondjuk a BMW gyárhoz, vagy a vagy az új akkumulátorgyárakhoz, területelőkészítéstől elkezdve minden. Ezek mind megjelennek az önkormányzati mérlegbe, és azt látja az ember, hogy 3700 milliárd forint plusz 1000 milliárd beruházás, és akkor még erre rájön még 5-600 milliárd, amit kapott az önkormányzati szektor az államtól. Hát nem igaz, ezt kapta egy-két település, egy-két dologra, de ez benn van a nagy mérlegbe.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ország azon szegleteiben, gondolok itt például Észak-Kelet-Magyarországra, ahol már bezárt a bolt, bezárt a rendelő, nincsen kocsma. Tulajdonképpen a szolgáltató szektor nem létezik. És most az az állításunk van, hogy hosszú évekre nyúlóan, de igazából a faluban más se fog történni, mert nincs pénz infrastruktúra fejlesztésre. Hogy ezek a falvak akkor tulajdonképpen arra vannak kényszerítve, hogy elnéptelenedjenek, és ebből következik a következő kérdésem, hogy most 3200 önkormányzat van. Látsz-e olyan tendenciát, hogy ezek száma a jövőben, a belátható jövőben érdemben csökkenjen, akár azáltal, hogy egy önkormányzat alá bekerüljenek közigazgatásilag ezek a szatellit települések, akár olyan értelemben, hogy a kormányzat eltökélt szándéka, legalábbis ez olvasható ki az intézkedéseiből, hogy minél inkább, vagy minél tovább csorbítsa az önkormányzatiságot.
Sok kérdést tettél fel hirtelen, megpróbálok rá ilyen rendszer szinten válaszolni, hogy most is vannak közös önkormányzati hivatalok, ezek maximum 7 települést kezelnek. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz változtatva. Esetleg a feltételrendszer lesz más a csatlakozás tekintetében, hogy 2000 fő fölött lehet egy csak önálló önkormányzati hivatal. Én szerintem nagyon szól, ha kapta, akkor majd az 5000 fő fölött, és akkor össze kell állni közös önkormányzati hivatalra, de önkormányzat ettől nem szűnik meg egy darab se. Minden önkormányzat önálló rendelkezéssel rendelkezik a saját dolgait illetően. Csak a hivatali munkáját látják el, ezekbe tartoznak a hatósági ügyek, meg mondjuk a testületek előkészítése, beruházások bemenedzselése és mindenféle egyéb más, de ettől minden településen lesz polgármester meg testület. Én azt gondolom, hogy ez mondjuk helyes is, mert láttam azt, én nem éltem benne, nem dolgoztam benne, amikor járási volt ez a kérdéskör, és a járási tanácselnök volt a totum faktum, és akkor megmondta, én most a magamat, például járási székhelynek vagyok a polgármestere, és belegondoltam abba, hogy 24 településen én menjek, és én mocorogtassam egy előjáróba ott, hogy akkor most melyik csapadékvizetvezető árkot kellene megcsinálni Pistikém, szóval én ezt elképzelhetetlennek tartom. Minden településnek megvan a saját gazdája, és ilyen módon mindenki csinálja a saját dolgát. Itt elindult egy jó folyamat a Navracsics miniszter úr által, hogy újra kezdjük-e felülvizsgálni hatósági kérdéseket, mert az nem járja, hogy a kormányhivatal és az önkormányzati hivatal, mi gazdag ország vagyunk, meg két típusú hivatal van. Tehát, hogy ezek között a munkamegosztás, ez olyan legyen, hogy a kimenő munkát meg azt mind végezzél az önkormányzati hivatal, majd a nagy kormányhivatal meg dönt majd abból, amit a kicsi összerakott neki. Tehát, hogy ez igazából vannak témák, amiben nem érdemesebb szórakozni, mert helyben el lehet dönteni. Ilyeneket, birtokvédelem, meg ilyen pár dolgot, amire nem kell olyan sok minden. És szóval visszatérve még nem tudom, mi volt a másik része.
De megélhetésileg
eltűnnek-e települések. Ott, ahol 25 kilométeres körzetben nincs erős járásszékhely, ott el fog tűnni. Igen. Mert nincs hol bemenni dolgozni, nincs hol bemenni vásárolni, nincs kapcsolódási pont. Ezért van most az, hogy rámegy a teljes területfejlesztés a járásszékhelyeknek a fejlesztésére, hogy ott minden négyes kombó meglegyen, ez a megélhetés, lakhatás, közösségi közlekedés, közszolgáltatások. Ma egy faluban is fontosabb az internet, mint a szennyvízhiddel, vagy éppen az ivóvíz melegfél básunkutat. De ahol nincs életképes járásszékhely, nem tudja ellátni, nem tud mit csinálni, ott azok tényleg bajba lesznek azok a körzetek. Ezek legfőképpen az aprófalvas, nagyon aprófalvas, Dél-Dunántúl, Zala, Észak-Magyarország. Itt azért lesz egy pár olyan település, amelyik bizony el fog tűnni a közeljövőben.
Schmidt Jenő, köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.